Jó napot kívánok, Stuber Andrea vagyok, ez az Ahol hely van színházi belépő című műsor, ahol ma délután Pálffy Kata színésznő a vendégem.
Jó napot kívánok!
Tessék, majd szépen bátran van beszélni. No, hát Kata most szabadúszó színésznő, és szeretem ezt megkérdezni ennyire visszamenve, de ez úgy valahogy szokott érdekelni, hogy ha visszatekintünk a pályád annyira elejére, hogy még gyerek vagy, akkor vajon milyen meghatározó színházi élményed volt, ami valahogy befolyásolta azt, hogy te erre a pályára
Tudok erre pontosan választ adni, mert én egy dunántúli kisvárosban nőttem fel, Tatán, ahol helyileg nincs színház, és a közvetlen környezetében sem nagyon akad. Tatabányán működött ugyan a Jászai Mari Színház, de pont amikor én gyermek voltam a 70-es, 80-as években, akkor nagyon gyerekcipőben volt az is. Nem emlékszem rá, hogy jártunk volna Tatabányára előadásokat nézni. Azt tudom, hogy általános iskolában, meg gimnáziumban évente talán egyszer feljöttünk Budapestre, és megnéztünk egy-egy előadást. Emlékszem rá, hogy voltunk a Madácsban, előadást láttunk ott, meg talán a Víg Színházban is, de nem vagyok benne biztos. Tehát nekem a színészet az nem a színház miatt volt.
Hanem ilyen szereplősség?
Igen, azt hiszem, hogy inkább az. Én akkor kezdtem el előadásokat nézni, amikor 18 évesen felköltöztem Budapestre, és elkezdtem járni az Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsészkarára, és akkor viszont állandóan előadásokat néztem, de jártam egy szemináriumra, ami színikritikus szeminárium volt, és még írtam is előadásokról kritikát, és akkor nagyon úgy tűnt, hogy lehet, hogy még az is utam lehet, hogyha színház közelében szeretnék lenni. Tehát egyáltalán nem volt egyértelmű.
Kitartotta?
Sok mindenki, tehát Tarján Tamással is találkoztam ott, tehát sokan megfordultak ott. Írtam kritikát a Víg Színházban, akkoriban játszották a Hermelint Gálffy főszereplésével, akkor volt a Radnótin, a Cselédek, Bálint András, Kulka, Görög Laci, tehát arról is írtam. Ezekre konkrétan emlékszem, mert nagyon tetszett az óraadónak, és fel kellett olvasnom a többiek előtt, de
úgyhogy milyen ízlésű kritikus voltál? Nyilván nem konzervatív, hanem valami avantgárd, mondjuk az a Cselédek, az bejött neked?
Nekem nagyon tetszett. Én le voltam nyűgözve tőle. Csodálatos. Hát zseniálisak voltak. És Zsönét se nagyon ismertem, meg az, hogy férfiak ilyen jó ízléssel, ilyen tehetséggel, ilyen színesen ezt a nagyon nehéz darabot, és ráadásul nőként is egy picit, tehát nagyon tetszett nekem. Inkább a Radnótiba jártam, a Katonába, a Víg Színházban.
Tehát tulajdonképpen egy kritikust veszítettünk el benne.
Nem hiszem, hogy ez nagy fájdalom lenne. Nem. Szerintem nem lettem volna olyan jó kritikus. Sokkal agilisabb vagyok annál, vagy nem bírtam volna én megmaradni, szerintem, kritikusnak. Tehát akkor is fölmásztam volna a színpadra egy idő után.
És az... Tehát nem bírtad volna csak nézni?
Igen, nem bírtam volna csak nézni. És valószínűleg akkor ingerült lettem volna a kritikáimban, hogy csak néznem kell.
Tehát te lettél volna az a
igen,
a
az a rossz fajta.
Mondják,
igen, pontosan,
a
az a rossz fajta.
Persze,
igen,
nem tudod
azért,
rendező lenni, vagy színész,
van,
vagy mit
pontosan.
Csinál,
azért nem tetszik neki semmi, mert nem ő csinálja. Úgyhogy örüljünk neki, hogy nem lettem az.
Jó, hát említett, hogy tatai lány vagy. Akkor most, hogy a Tatabányai Jászai Mari Színházban játszol, nem tudom mennyiben kötődsz oda, de hát minden esetre nem az első szerepedet játszodott, most akkor téged oda mennek az ismerősök megnézni, és
igen.
Mondják, hogy jaj, ami Katánk.
Igen, így előfordul, van? Nagyon édesek, különben tavalyi évadban játszottam először ott, Hargita Ivár rendezte az Édesannát, és egy pici szerepem volt benne. Úgy alakult, hogy a szerep, bár az írott műben, az Édesannában nem úgy van, de mi úgy alakítottuk, hogy terhes az előadásban, és édesapám, aki Tatán körzeti orvos, körülbelül 2 hétig azzal telt az ideje, hogy ismerősök hívogatták őt fel, hogy gratuláljanak neki, hogy a lánya gyermeket vár, mert olyan édesek voltak, nem bírták összetenni azt, hogy én pocakkal rohangálok a színpadon, sőt a saját könyvelőm is felhívott, hogy most akkor mikor mész szülni, nekem ezt tudnom kell, hülyeskedj már. Hogy lesz itt a gyessel, meg a gyedde, meg egyáltalán? Nagyon édes volt. Úgyhogy az volt az első És
itt most közbevetném, hogy amikor azt én láttam, én úgy éreztem, hogy az egy pazarlás, hogy te egy ilyen picike szerepet játszol abban a színházban. Neked ez most már így innen nézve, hogy idén már egy nagyobb szerepet játszol, tehát akkor ez egy visszalépés, nem azt akarom mondani. Tehát egy visszatérésnek volt az első kis lépése? A visszatérést úgy a szakmába
visszatérésnek. Igen. Tulajdonképpen én nagyon megdöbbentem azon, hogy engem a Rodrigo felhívott, és egy olyan pillanatban hívott fel, akkor még nem volt egy éves a kisfiam. Igazából ő volt az első, aki kezet nyújtott felém. Nagyon furcsáltam is, mert mi nem voltunk, tehát nem ismertem őt, nem nagyon találkoztunk. A Madácsban voltam gyakorlaton még negyed évben, akkor ő is ott volt tag. A Kerényi rendezte az ember tragédiáját, és ott statisztáltam abban. De egyébként nem voltunk napi viszonyban. És megdöbbentem azon, hogy felhívott, és nagyon jól esett. Igen, ez a visszatérésnek a része volt. Aztán utána felhívtak, hogy az édesanyja után mi lenne, hogyha ebben az évben egy más jellegű, és nagyobb mérvű munkát is elvállalnék, az Öldöklés Istene című előadásban, ami 4 szereplős, abból az egyik. Két házas pár története. És azt be is mutattuk idén, nem idén, hát az ebben az évadban, tehát múlt októberben került bemutatásra.
Jó, szereted?
Én nagyon szeretem. Nagyon, mert remekül karban tartja az embernek a színészetét. Másfél óra, bemegyek az elején, kijövök a végén, és nagyjából a kulturáltan fogalmazó és latin szavakat használó írónőnek a pozíciójából el kell jutnom odáig, hogy lerészegedek és megverem a férjemet, sőt a többieket is. De nagy évet kell bejárni másfél óra alatt, és ez nagyon jó. Ez karban tartja az embert színészileg.
Mondjuk nehéz róla, de elképzelnem. Tehát egy olyan finom alkatú színésznő vagy, hogy és akkor részegen garázdálkodsz a színpadon, szeretem. Szerint, de hát bizonyára.
Figyelj, én megmondom őszintén, hogy abba a típusba tartozom, aki, hogyha alkoholt iszik, akkor elalszik. Még csak szórakoztató se nagyon vagyok. Talán, ha tekilát fogyasztok, akkor 10 percig tudok vicces lenni a társaságban, de aztán sürgősen elalszom. Én olyan vagyok, mint a keletiek, tehát kínaiak, és ezek állítólag az ő szervezetük nem tudja lebontani az alkoholt, vagy valahogy így reagál rá, hogy elalszanak. Úgyhogy én bennem valami ilyesmi van. Tehát nincsenek...
Nos, nagyon ügyelj, hogy nehogy véletlenül rendes alkoholt így áll akkor ott a színpadon.
Hát az borzasztó. Tehát... De ennek ellenére roppant módon élvezem játszani a részeget. Hát a többiek is ittas állapotba kerülnek már addigra. Nagyon, nagyon vicces. Nagyon vicces. Szerintem nagyon jól működünk együtt. Nagyon erős alapja van az előadásnak. És olyan kivételes helyzetben vagyunk, hogy ebből nem csak 10-et tudunk játszani, mint általában a nagyszínpadi előadásokban, mivel ez stúdióban megy, ezért most már 20-nál tartunk, és lehet benne fejlődni. És ez nagyon jó.
Most kicsit visszatekintek rád, így a saját emlékeimben, és teljesen határozottan és pontosan tudom, hogy én téged mikor jegyeztelek meg, és vettelek észre, és csodálkoztam rád. Ez egy Lajos Sándor nevű színikritikus, egykori színikritikus kollégámnak a vizsgarendezése volt a főiskolán.
Tényleg a Puntila úr?
Igen,
és
a Puntila úr és sofőrjem. Ott csodálkoztam én rád, és akkor kérdeztem is, hogy na de hát ki ez a lány? És akkor mondta, hogy hát van egy ilyen lánya az Új Színházban már évek óta. És most ez egyrészt az én szégyenem, hogy én addig nem vettelek észre, másrészt meg, ahogy így most utólag visszanézem, azért neked ez tényleg egy csendes 2-3 év volt az Új Színházban, amikor a főiskola elvégzése után 2000-ben oda kerültél.
Igen.
Hogy kerültél oda, és aztán...
És
hogy,
miért voltam csendben?
Hát igen, hogy nem láttunk,
hogy nem frissen kijön.
Igen.
Én nekem a főiskola nagyon-nagyon nehéz volt. Én nagyon nem azt mondanám, hogy rosszul éreztem magam, de nem sok minden történt velem. Mivel, hogy vidékről jöttem, nem láttam nagyon színházat, aztán egyetemista lettem, bölcsészkar, magyar szak, filozófia szak, esztétika szak, teljesen más irány, és nem jártam színházak stúdiójában. Én semmit nem tudtam a színházról, a színészetről. Hát azt tudtam, amit láttam, de nem próbáltam ki magam színészként. Én amikor bekerültem a Színművészeti Egyetemre, számomra a legfurcsább, hogy fölvettek, akkor gyakorlatilag 4 évem azzal telt, pislogtam, hogy milyen tehetséges emberek vannak körülöttem, mint például Nagy Zsolt, azóta tudjuk, hogy ki lett belőle, a Kréta körrel is nagy karriert futott be, vagy ott volt például Széles Lackó húga, Zita, Széles Zita, most Nyíregyházában már évek óta. Nem is értettem azt, hogy ők hogy tudnak jelen lenni a színpadon, mert én egy bölcsészlány voltam. És így eltelt 4 év, és aztán kikerültem a főiskoláról, nagy mázlim volt, hogy Kis Csaba leszerződtetett az Újszínházhoz, és az első néhány év gyakorlatilag azzal telt, hogy én figyeltem, és próbáltam gyakorlatban elsajátítani azt, ami belőlem hiányzott. Tehát nekem, én azért szoktam mondani, hogy messzebbről jövök, mint a volt osztálytársaim, mert nekem a saját bölcsészfalamat kellett áttörni ahhoz, hogy én belőlem színész lehessen, és ez pokoli nehéz volt. Éveken keresztül azt értem meg, hogy nem jó, amit csinálok, nem tudom megvalósítani azt, ami a fejemben van, amit szeretnék, aztán elfelejteni azt, hogy a fejemben legyenek dolgok, hanem csak ott legyek, jelen legyek. Nekem nagyon kemény évek voltak. De tulajdonképpen nagyjából 2004-2005 tájékára teszem azt, amikor már szerintem színészileg értékelhető dolgokat kezdtem el csinálni.
Említetted a bölcsészkart, és ahogy én az életrajzodat nézem, ha jól értem, akkor te a főiskola előtt elkezdted, uh-huh. és a főiskola után befejezted a bölcsészkart. Igen. Tehát te tulajdonképpen bölcsészhallgatóból jelentkeztél.
Igen.
Mert egyszer csak ott rájöttél, hogy szép-szép dolog a színikritikai írása, sok egyéb kurzus mellett, de menni kell, oda is jelentkeztél, és rögtön fölvettek?
És én tudtad, már hogy 18 évesen is jelentkeztem. 18 éves voltam, amikor először jelentkeztem. Marton osztály, Cseke Katinka, Liptai Klaudia, Pindrok Csaba, Karácsonyi Zoli ebbe az osztályban nem vettek fel. Harmadrostás voltam. Szerintem a vidéki 18 éves frissességem és a ropogosságom vitt el a harmadik fordulóig. Aztán következő évben Horvai indított osztályt, oda is jelentkeztem. Nem, Zsámbéki indított osztályt, oda jelentkeztem, természetesen azonnal kirúgtak. Aztán magánéleti válságba kerültem, és ezért a Horvaihoz nem jelentkeztem, és így a harmadikra, a Kerényihez vettek fel. De én akkor beadtam egy másik szakra is, beadtam adásrendező, riporter szakra, és oda is felvettek. És akkor döntenem kellett, hogy melyik szakmát választom. Azt biztosan tudtam, hogy nem akarok a bölcsészkaron maradni. Más szeretnék csinálni. És amikor felvettek riporter szakra is, és színész szakra is, akkor úgy éreztem, hogy a színészet sokkal távolabb áll tőlem. Inkább azt szeretném megpróbálni. Lehet, hogy fura vagy szerénytelennek tűnik most ezt így kijelenteni, de úgy könnyebb lett volna riporternek lenni. Ezt nem éreztem akkor a kihívásnak. Tehát valahogy úgy.
És amikor elvégezted a főiskolát, utána visszamentél a bölcsészkart befejezni?
Igen, édesapám azt mondta, amikor én nem mondtam meg nekik, hogy felvételizek abban az évben, és hogy eljutottam a harmadik rostáig, én ezt titokban végigcsináltam, és amikor felvettek, hazamentem, leültettem őket a tatai konyhában, és azt mondtam, hogy most szeretnék valamit bejelenteni. Anyukámnak párás lett a tekintete, és megkérdezte, hogy terhes vagy? Mondtam, nem erről van szó, sokkal, sokkal drámaibb dologról. Felvettek a színész szakra. És akkor apám kivett egy sört a hűtőből, és azt mondta, hogy rendben, de csak azzal a kikötéssel, hogyha elvégzem a bölcsészkart is. Mert akkor már 3 évet letudtam a bölcsészkaron, és ő azt gondolta, hogy én ezt ne dobjam ki az ablakon. És különben is több lábon kell állni. Nem igazán hittek az én színészetemben, hiszen nem is adtam rá okot, hogy higgyenek benne. Úgyhogy nem tudták elképzelni, hogy én ezt valóban hosszú távon fogom művelni. Biztosítékot akartak arra, hogy legyen egy másik szakmám is. És mivel ezt neki megfogadtam, ezért én a Színművészeti Egyetem elvégzése után befejeztem a bölcsészkart.
Tehát tulajdonképpen azt csináltad azokban az években, amikor én nem tudtam róla, te ott vagy az Újszínházban, és közben meg
és néztem. Egyetemre jártam, és közben néztem a többieket, hogy próbálnak, mit csinálnak, ha volt lehetőség abban. Kipróbáltam magam, és próbáltam feloldódni.
Most hallgatunk egy kis zenét, jó, és aztán folytatjuk.
Mon ami est parti. L'est parti pour toujours. mais moi je suis en vie. Fais battre ton tambour, fais-le bouger ce corps. Donne-lui du bonheur. Que demain je danse encore, que je n'ai plus peur. Fais battre ton tambour, fais-moi danser, qu'il sonne ton tambour jusque dans. Sans la peine qui gronde, je vais la chanter comme un take my pain away, come and take my pain.
Ahol hely van, színházi belépő. Ezt a műsort hallják a Rádió Q-n, szombat délután Pálfi Kata a vendégem. Ott tartunk, hogy egy csomó diplomát megszereztél. Nem tudom, azt hiszem mondtad, említetted Kerény Imrét, hogy igen, hogy ő vett föl,
igen.
És az ő osztályába jártál. Tudod, hogy neki miért voltál jó, miközben a másik kettőnek nem, vagy pedig a produkciód volt sokkal meggyőzőbb harmadszorra? Most nagyon huncutul mosolyog, de ezt meg fogjuk tudni, hogy mire gondol.
Hát ez egy nagyon szép történet. Én nem tudom megmondani, hogy ő mit látott bennem, azt határozottan tudom, hogy évek teltek el úgy a színművészeti főiskolán, hogy fél évente és évente, amikor kiértékelés volt, és nem tudom, hogy hívják ezt, véleménynyilvánítás a tanárok részéről, minden diák bement az adott szobába, és ott ült velünk szemben Kerényi Imre, Szirtes Tamás, vagy éppen Huszti Péter, és ők nekem mindig azt mondták, hogy magából úgy is színházigazgató lesz, magának az intellektusát mi nagyon szeretjük és becsüljük. Tehát ők úgy álltak hozzám, mint egy olyan személyhez, akiből majd valami vezető vagy színházi igazgató lesz, és soha nem értettem, hogy ezt miért gondolják, mert eszembe nem jutott. Szerintem ők engem azért vettek fel, mert egy erős nőt láttak bennem, és azt gondolták, hogy én majd ott az osztályon belül valamiféle intellektust fogok képviselni, de nagyon rosszul gondolták, mert én átérbe húzottam, mert azt láttam, hogy semmit, fabatkát sem ér az én intellektusom, meg az elolvasott könyvek ahhoz képest, hogy mondjuk Zsolt vagy Zita fölmennek a színpadra, és Nagy Zsolt és Széles Zitáról beszélek, fölmennek a színpadra, és jó, amit csinálnak. Én nem akartam igazgató lenni, és színésznő szerettem volna lenni, csak ők ezt nem így gondolták. Úgyhogy nem váltottam be hozzám fűzött reményeket ilyen szempontból.
Hát még éppenséggel beválthatod, bár az még egy másik időszak volt, amikor, nem is tudom, amikor mondjuk a mostanihoz képest, amikor téged ők színházi igazgatónak szántak. Nem tudom, bár az az igazság, hogy színházi igazgató nőből el kellene még néhány, úgy gondolom. Tehát, igen. Most akad már egy-kettő, de...
De nekem semmi az. Ilyesmi...
Nem. Jó, hát nem.
Szándékomban nem áll. Ez rettenetesen nehéz, meg teljes embert követel, tehát ezt, azt én nem tudom.
Eltelt egy-két év a diploma után viszonylag csendben az új színházban, de aztán beindult a te pályád erősen, és most én így ránéztem a szerepeidre, és azt gondolom, hogy nem, az ilyenek voltunkban játszanak, a Redfordék egy olyan játékot a barátjával, hogy a legjobb reggeli, a legjobb vacsora, a legjobb ilyen, legjobb, és azt gondolom, és megnéztem, és azt mondom, hogy szerintem a legjobb éved neked eddig a pályádon a 2006-os volt.
Igen.
Amikor most mondom, hogy miket mutattál te be akkor, vagy miket mutattak be veled, akkor volt a Színházi Bestiák, a Rómeó és Júlia, a Fédra, és a Szádmárki a Frunza rendezésében, ez mind erre az évre esett. Hát ez egy nagyon erős évadod volt. Ezt te is úgy élted meg, hogy kilőttél, mint egy rakéta ott az új színházban egyszer csak?
Igen. Ráadásul úgy, hogy a 2005-2006-os évadban 5 bemutatóban voltam benne, és ebből 3 főszerep volt. Ilyenek, mint például a Színházi Bestiák, vagy a Romeo és Júlia. Ráadásul abban az évben ismerkedtem meg a férjemmel. Tehát ez minden szempontból a 2006-os év volt nekem eddig a csúcsév, 31 évesen. Igen, nagyon különös volt, nagyon sokat tanultam azokban az években. Utána még volt, még a 2007-es is jó év volt, akkor volt a Veszedelmes viszonyok, ami szintén nagyon fontos volt, aztán 2008-ban volt a Fogadfogért, ami megint csak nagyon fontos előadás volt, vígjátékok tanulása, vagy gyakorlása szempontjából. Igen. Aztán utána jött egy csöndesebb időszak, 2009-el.
Könnyen ment ez, vagy kellett az, hogy észrevegyék, hogy benned mi nőtt ki, vagy...
Hogy az a 2006-os év, ez könnyen
jött-e? Igen, hogy csendes évek után tulajdonképpen mi kellett ahhoz, hogy benne gyűjjön, és hogy ezt meg is lássák, és...
2006, az tulajdonképpen úgy kezdődött, hogy 2003-ban Roberto Zuccót bemutatta a színházunk Vidnyánszky Attila rendezésében, és az volt az első olyan, amikor azt éreztem, hogy felfigyeltek rám a saját színházamban is. És akkor 2004-ben a Roberto Zuccóra én kaptam a poszton egy külön díjat. Nem tudom, hogy ez pontosan kitől vagy hogyan, de ott az abban nyújtott alakításomat, a rémült kurva szerepét, azt akkor már értékelték. És 2005-ben volt a Vőlegény, mivel a 2004-2005-ös évadnak hogy mondják ezt, az évad terve már elkészült 2004-ben, ezért már akkor még kimaradtam előadásokból, de akkor már ígéretet kaptam arra, hogy utána nagyobb szerepeket fogok játszani. Tehát tulajdonképpen én a Roberto Zuccónak köszönhetem a 2006-os évadot.
A Roberto Zuccót Vidnyánszky Attila rendezte, igen. És aztán ő jó néhány előadást rendezett, te mindegyikben benne voltál, valahogy összeírtam.
Közeleg az idő. Bolhában is játszottam.
Jó, most nem találom, de igen, igen, de még odáig, hogy az asszony a fronton,
igen.
A Takács Katival.
Shakespeare.
Tehát, hogy te jól, igen, jól dolgoztál a Vidnyánszky Attilával. Ezt megkérdeztem a Takács Katitól is nehéz időkben, aztán fölhívtad Vidnyánszky Attilát. Vajon, hogy...
Hát ő Debrecenben volt igazgató, és én tudtam azt, hogy a családom miatt én nem tudnék elmenni Debrecenbe. mert a férjem még akkor egyetemre járt, nyilván nem fogom elvinni a gyerekemet, meg nem akartam azt, hogy a kapcsolatunk ezt megszenvedje.
Jó, csak kíváncsi voltam, egyébként olyan vagy, hogy fel tudod hívni,
Is, tehát most se hívogatok. Szabadúszó vagyok, gyakorlatilag nagyon jó lenne, hogyha valaki a szárnya alá csapna és vinne magával, de nem vagyok ez az alkat. Ha valakivel személyesen találkozom és érzem a jó indulatot, akkor megemlítem neki, hogy könnyű engem egyeztetni. Ez Mácsai Pál tanácsolt, hogy mondjam ezt, mert őt még egyszer régebben, 2 vagy 3 évvel ezelőtt felhívtam, és nagyon aranyos volt, hosszasan beszélgetett velem, és mondta, hogy legyen ez a kulcsmondat. Lehet engem egyeztetni, higgyem el, hogy ez majd be fog vonzani valamilyen munkát. Tulajdonképpen Tatabányát bevonzotta, úgyhogy.
Kellene egyébként tudni ilyet, hogy az ember így telefonáljon meg, vagy igazából te fatalista vagy, és találjon meg a...
Nem, Istenem, részben fatalista vagyok, de kellene telefonálni. Tehát azért magad uram, ha szolgád nincs, muszáj az embernek tennie magáért, különben ezt nem lehet elvárni, hogy minden állás nélküli színésznőt fejben tartsanak a rendezők és a színházigazgatók, és nem is feladatuk. Jó lenne, hogyha... Én nem dolgoztam eleget sajnos a főiskola után a kapcsolataimon. Nem vagyok jó ebben. Nem jártam elég bemutatóra, és bemutatók után nem gratuláltam eléggé sokszor. Még akkor sem, hogyha esetleg tetszett, mert nem gondoltam, hogy bárki az én véleményemre kíváncsi lenne. Tehát nem pozőrségből, csupán szerénységből. Nem gondoltam, hogy nekem gratulálnom kellene. És ez baj. Kell az embernek hírt adni magáról.
És szerinted milyen kép él rólad a szakmában? Párfi Kata milyen színésznő, mit gondolnak, hova raknak? Most kicsit vonogatja a vállát, de akkor bővítem a mondásomat, hogy például tudják-e azt, amit én a magam részéről nyugtáztam, vagy megállapítottam rólad, hogy neked van egy erős, ironikus, karakterisztikus, karakterizáló vénát. Tehát például én arra emlékszem, hogy te milyen rettenetesen élvezted, így nézett ki a nézőtérről, a Viktor című előadásban egy ilyen nagyfenekű néger szobalány szerepét. Most nevetgél, élvezte. Tehát, hogy ezt látják-e rajtad, hogy benned van egy ilyen véna, tudják-e?
Szerintem igen. Én is ezt gondolom. Csak ez egy kicsit árnyaltabb, mert közben én nekem van egy nagyon erős drámai vénám is, amit meg kevésbé látnak ki belőlem, és nekem ezért volt nagyon fontos például a Veszedelmes viszonyok. Mert ott Kis Csaba azt mondta, hogy persze, hát akár Mertőné is lehetnél, de én meg azt gondolom, hogy jázd el a drámai hősnőt, a Túrvehnét. És kevés gesztussal, nagyon visszafogottan, hihetetlen belső életet kellett ott megmutatni, és egy nagy-nagy drámai ívet bejárni. És rengeteget tanultam belőle, és nagyon jól esett játszani, mert az is én vagyok.
Nekem az nagyon jó emlékem az az alakítás.
Én nagyon szerettem, és ezért fájdalmas, hogy egyszerűbb nekik úgy gondolni rám, mint karakterszínésznőre.
De meg nem félnek tőled attól, hogy egy ilyen tudós nő is vagy?
De nem vagyok az. Tehát én nem vagyok
de hát
az.
De azt lehet hinni
az egy dolog, igen, hogyha úgy közelítenek a rendezők, hogy először az önéletrajzát olvassák el az embernek, ahelyett, hogy beszélgetnének vele. Én soha nem okoskodok próba közben. Szerintem velem nagyon jó együtt dolgozni, mert kreatív vagyok, és rettenetesen alázatos, és fát lehet vágni a hátamon. Én nem szoktam másokat rendezni, kollégáimat, nem adok javaslatot a rendezőnek, szépen lassan csinálom a dolgom, és elég magas az érzelmi intelligenciám is, tehát tudom azt, hogy mikor, kinek mit lehet mondani, nem akarom átvenni az irányítást. Soha nem fordult elő. Egyszer rohant el egy rendező a főpróba héten, mert vihogtam, mert annyira kínban voltam, mert annyira nem hittem el, hogy milyen szörnyű az, ami történik, hogy vihogtam egy próba közben, és kirohant a színházteremből, de aztán bocsánatot kértem, beláttam a hibámat, hogy ezt nem lehet csinálni.
De hogy lehet úgy vihogni, hogy ettől elrohanjon
hát
egy
figyelj,
rendező,
az a baj, hogy
ennyire provokatív?
Hogy a többiekre vagy? Átterjedt, tehát én sajnos úgy vihogok, hogy az...
Kirobbantottál egy nevetési rohamot.
Igen, és ő amúgy is bizonytalan helyzetben volt, mert ő maga is látta, hogy vannak hiányosságok, és ez valahogy így jött ki belőle, hogy ő elment. De nagyon sajnálom. Sajnálom, hogy ez történt.
Itt őszinte megbánás tanúsít, látom az arcán, igen. Akkor most hallgatunk egy kis zenét, és folytatjuk. Rien que c'est vache de bourgeois, rien que c'est vache de bourgeois, les appels les filles de joie, les appels les filles de joie, c'est pas tous les jours qu'elles rigolent, paroles
parole. C'est pas tous les jours qu'elle rigole. Car même avec des pieds de grue, car même avec des pieds de grue, faire les 100 pas le long des rues, faire les 100 pas le long des rues, c'est fatigant pour les guipoles. Parole, parole, c'est fatigant pour les guipoles. Non seulement elles ont des corps, non seulement elles ont des corps, des œils de perdrix, mais encore des œils de perdrix, mais encore c'est fou ce qu'elles usent de grand. Il y a des salauds, il y a des clients, il y a des salauds qui se trompent jamais dans l'eau, qui se trompent jamais dans l'eau. Bon, pourtant qu'elle les cajole, parole, parole. Bon, pourtant qu'elle les cajole.
Színházi belépő. Ezt a műsort hallják a Rádió Q-n. Pálfi Kata a vendégem. Ezt kicsit meglatolgattam, hogy ezt kérdezzem, de miért ne kérdezzem, olyan sok idő eltelt elévült, hogy mesélte neked az új színházi társulatban az a kolléganőd, aki ott volt, hogy a Jászai Mari díj, amit 2010-ben kaptál, az hogyan az hogyan lett a tiéd, vagy hogyan született?
Hát hosszasan nem mesélte, csak azt mondta, hogy voltak drukkereim a csapatban.
De most akkor én így röviden így elmondom, összefoglalom, mert ez egy nagyon, tehát én voltam pár évet a Jászai Mari díjbizottságban, és arra úgy emlékszem, mint egy ilyen drámai, izgalmas versenypillanatra a te díjadra, mert azt, ott a szavazatok alapján úgy alakult, hogy holt versenyben voltál a saját társulatodból egy másik színésznővel. És akkor ott érvek, ellenérvek, viták, hogy most akkor arra az egy helyre melyik ötök kerüljön be. Most nagyon meglepen néz.
Igen,
nem tudta, hogy ez egy ilyen dráma.
Én ezt nem hallottam, jó Istenem, és akkor
de a végeredményt azt ismered.
Igen, kaptam róla egy papírt.
Igen, és akkor hát úgy nem tudtuk eldönteni, hát mind a kettő nagyon érdemdús fiatal színésznő volt, és akkor megkérdeztük azt a bizottsági tagot, aki neked kolléganőd volt ebben a társulatban, igen, hogy hát akkor mondja meg ő, hogy melyiküké legyen. És akkor tulajdonképpen az ő, nem az, hogy mondja meg ő, hanem az ő voksa döntött, hogy te kaptad ezt a díjat. Tehát tulajdonképpen egy erős társulati hátszéllel véletlenszerűen így alakult, hogy a tiéd lett ez a díj.
Nem mesélte nekem. El fogom hívni.
Nem, maradjon ez így kettőnk között.
Jó. Na, kettőnk között egy rádióban.
Hát így, igen. Úgyhogy ez volt egy díj, és aztán láttam, hogy a Vidoron is kaptál egy díjat, igen, ezért a Födóért, amit említettél, uh-huh, itt azért a szerepér, ami hát megint egy vígjátéki dolog, ami úgy jól áll neked. És aztán eljött az időszak az új színházban viszonylag, hát ugye, hát lefutott valahogy ez a korszak, és nem vagyok tisztában pontosan, de valahogy a új színházi korszakod vége az így a családalapítással esett egybe, hogy igen, kisgyermeket született, és tulajdonképpen nem a nagy igazgatóváltás során jöttél te el onnan, hanem volt a kép más indítékokból szakadt meg ez a...
Igen, ez történt. Akkor még szó nem volt az igazgatóváltásról, amikor én terhes lettem, és minthogy nyár közepén született a kisfiam, ezért egyértelmű volt az, hogy a következő évadra nem írok alá szerződést, mert nem azért szültem gyereket, hogy más nevelje fel. Tehát nem akartam egy hónapos gyereket otthon hagyni holmi színházi próba folyamatok miatt. Úgyhogy úgy állapodtunk meg Márta Istvánnal, hogy akkor én nem megyek vissza, de hát közben szeptemberben más lett az igazgató.
De és akkor, ha nem írsz alá szerződést, de azért ez olyan, mintha egy munkaviszony lenne, tehát gyesre vagy gyedre, vagy nem tudom én mi volt, akkor éppen mentél, és
igen,
akkor így.
Igen,
és
igen,
aztán
igen,
az elvileg az embernek volna útja vissza a normális esetben.
Hát igen, de hát itt nem volt visszaút. Itt ez egy nagy, én azt szoktam mondani, hogy vissza a startvonalra. Ez egy nagy újrakezdés most.
Látom azt, hogy a Világszép Nátszál kisasszony című produkciót azt a mai napig játszátok.
Nem, én nem játszom benne.
Ez egy téves.
Ez téves, még akkor ezt nem írták át. Én akkor leadtam azt a szerepet, amikor terhes lettem, és azóta sem vettem vissza.
Tehát akkor neked ott az ügyet az egyben
megszűnt. Igen, az megszűnt, mert főleg délelőtt játsszák hétvégenként duplákat, és nekem ez a gyerek miatt nem fért bele. Úgyhogy nem.
Értem, akkor itt rossz információ nyomán gondoltam azt, hogy azért te tulajdonképpen informálódva vagy tudod, hogy mi van azóta az új színházban.
Nem tudok semmit. Nem. Én a Szívbűneit vettem vissza, azt abban az évben mutattuk be, amikor terhes lettem, és amikor én nekem nőtt a pocakom, akkor Láng Anna Mari vette át tőlem, aki mikor aláírta az átvételről a szerződést, akkor kiderült számára, hogy ő is gyermeket várt, tehát tulajdonképpen így váltottuk egymást. Ez azért érdekes, mert egy olyan nőt játszottam benne, és Anna Mari is, akinek nem lehet gyereke, mert el van sorvadva a petefészke, és úgy látszik, hogy annyira ellenezte az egész lényem ezt a szerepet, hogy sürgősen teherbe estem. Én a főpróba héten tudtam meg, hogy terhes vagyok. Úgyhogy nagyon érdekes volt.
Tehát ezt érdemes lenne játszani egy ilyen teherbeejtő szerepet,
igen,
ezt még
de
sok színész
egymás után vehetni, ketten, igen, mind a ketten. Nem is tudtam bizonyos mondatokat elmondani, van egy nagy monológ benne, amikor arról beszél a nő, hogy nekem nem lehet gyerekem, és egyetlen férfinak se kellek, és az egész életem egy tragédia. Nem bírtam kimondani szavakat, de éreztem azt, hogy nem mondhatom el, miközben ott van bennem egy élet. Nagyon fura volt.
És utána azért ment már, amikor az élet már egyébként megvolt. És...
Igen, de soha nem volt olyan, mint a próba folyamatban. Tehát azt, amit a próba folyamatban meg tudtam csinálni, azt utána már nem. Érdekes.
Tehát végül is az élethelyzetek, az ember privát élete bizonyos cölöpöket lever, hogy itt ezt te nem tudod megoldani, mert annyira más a helyzeted, amit mondasz, ebből ez következik.
Hát nem tudom, az akkor nekem valahogy nem ment. Tehát annyira el voltam foglalva ezzel az új élettel, hogy nem bírtam, nem tudtam
átélni,
jelen,
nem igen, tudtad átélni.
Nem bírtam átélni. Egyszerűen nem bírtam átélni. Nagyon különös volt. Úgyhogy a Szívbűneit visszavettem Anna Maritól, és ezért akkor már Dörner volt az igazgató, azt még néhányszor eljátszottuk. Akkoriban még találkoztam a kollégáimmal, aztán már nem.
Nem is hívtak oda akkor?
Nem tudták, hogy én nem vagyok társulati tag, és ezért, mert a fotóm még kint volt a falon, és kiírtak egy szerepre, és aztán én megkerestem őket, és jeleztem, hogy én már ott nem vagyok tag, úgyhogy, és különben is éppen a gyerekemmel vagyok elfoglalva, úgyhogy talán nem.
Hallgatunk még egy kis zenét, és aztán folytatjuk. Színházi belépő. Ez a műsor megy a Rádió Kún. Pálfi Kata a vendégem, Csalucki Zsolt a hangmérnök kollégám, én Stuber Andrea vagyok. Utolsó szakaszba érünk. Ez egy mindentől független kérdés, amiről eddig beszéltük, hogy szakmailag érezted magad már reménytelen helyzetben? Konkrét feladatban. Tehát nem úgy, hogy most vége az én színésznői pályámnak, hanem hogy annyira iszonyú nehéz. Most pont kapcsolódunk ehhez, hogy például olyan feladatod volt ebben a szerepben, amit említettünk, ahol egy abban a pillanatban tőle teljesen idegen monológot kellett elmondani, és akkor ebben az, van egy határ, ameddig eljutottál, és ezen nem tudsz tovább menni. Egyébként a pályádban vannak ilyen nagyobb globálisan reménytelennek tűnő feladatok, vagy voltak ilyenek? Most igen. Ez milyen szemétség, hogy én pont ilyet kérdezem? Nem, hogy az ellenkezőjét kérdezem, de most de, valahogy ez jutott
eszembe. De rendben van, mert tudok rá válaszolni. van egy nagyon komoly mélypontja volt eddig a szakmámnak, a szakmaiságomnak, és ez nem más volt, mint a Romeo és Júliának a főpróbája, a nyilvános főpróbája. Tehát az egy olyan borzalmas élmény volt számomra, hogy nem tudom elmondani, a magam tehetségtelenségének a megélése. Alföldi Róbert rendezte az előadást, és egyébként imádtam, és nagyon jó volt vele dolgozni. Nagyon, nagyon szerettem, amit mondott, amit csinált, ahogyan irányított. Hát egy nagyon-nagyon karakán erős ember. Csak az történt, hogy annyira rossz voltam a főpróbán, de annyira rossz voltam, és emberek nézték, és miközben jöttek ki a számból a mondatok, az egész lényem azon zakatolt, hogy hadd kezdjem újra, engedjétek meg, hogy kimenjek, és bejöhessek.
De miért, elrontottál valamit?
Nem rontottam el semmit, borzalmas volt, amit csináltam, rémes volt.
Más csináltál, mint amit addig, vagy azt csináltad, csak nem működött?
Látszólag kívülről azt csináltam, de belül nem az volt, és nem volt jó. Teljesítés volt, és nem voltam benne én, nem volt benne az, amit a Robi szeretett volna, amit várt, és a Júlia nem jön ki a színpadról egy idő után, és tudtam azt, hogy még van előttem egy felvonás, még mit kell, még el kell temetnem Rómeót, még ellene kell mennem a szüleimnek, még föl kell mennem a vassal, még pisztolyt kell fognom emberekre, még borzalom lesz, még meg kell ölnöm magam, fel kell vágnom az ereimet, mert láttam magam előtt, hogy még mi van, és tudtam azt, hogy rémes. És azon gondolkodtam, amit csinálok, már én. Mm. Tehát, és azon gondolkodtam, hogy szerencsétleneknek ezt kell nézni. És Robi, hihetetlen imádom, amikor vége volt a főpróbának, akkor odajött hozzám, nem szidott le, pedig ő nagyon le tud szidni, csak annyit mondott, hogy édesanyám azt várta, mikor vágod már fel az ereidet, és ez annyira pontos volt, de rémes volt, amit műveltem, az pokoli volt, és nem lehetett, végig kellett csinálni, nem lehetett kijönni a színpadról.
És mondjuk ezt Rómeót Huszár Zsolt látta, és nem tudott segíteni?
Nem tudott, hát hogy tudott volna, Mantovában volt.
Ja, hogy akkor már Mantovában volt.
Akkor már Mantovában volt, ja, értem, ez már szemem,
értem,
nem a világgal.
Értem. Jó, úgy, hogy akkor ő már Mantovában. Igen.
Hát a Rómeó és Júlia nagyon keveset találkoznak. Van egy erkély jelenet, aztán a pacsirta jelenet, de tulajdonképpen hát magányosan küzdenek.
Igen, voltak épp. Ahogy mondod, igen.
Bárki mással többet beszéltem, mint velem.
És aztán a premierre?
Premier már sokkal jobb volt, persze. Nem, ott éltem meg először nézők előtt azt. Ilyen kaliberű nagy drámai szerepem nem is volt előtte. Tehát én ott nagyon sok mindennel szembesültem. Hogy ez mit jelent? Aztán persze megtanultam beosztani az energiámat. És nagyon sokat fejlődött is a dolog. Eltelt egy nyár, a bemutató után 3-4 hónap újra elővettük, és akkor már szerintem 70%-kal jobb voltam, mint a bemutató.
Tehát neked kell, hogy sokáig menjen ahhoz, hogy az
nekem nem árt,
magát?
Igen. Uh-huh. Igen, nem árt. Én nem készülök el általában. Kis szerepeknél elkészülök. Például a Néger szolgálónál elkészültem. Az is vicces volt, mert nem én játszottam volna eredetileg azt a szerepet, hanem az egyik kolléganőm, csak őt egy másik darabba
terhes tették. Lett, nem?
és akkor azt mondta a rendező, Rále Milenkovics, hogy mit szólnék hozzá, hogyha valami érdekeset kitalálnánk mi ketten, hogy ebből a kis szerepből valami igazán fontos dolgot csináljuk, és akkor azt mondtam neki, hogy jó, kínai vagy néger. És azt mondta, hogy szerinte ez a világhoz inkább a néger illene, úgyhogy akkor dolgozunk azon, hogy néger legyen. Az első jelenetben voltam benne, ami annyit jelent, hogy 5:30-ra kellett bemennem a színházba, teljes testfestés, feketére maszkolni, bongyor haj, nyak, ékszerek, mi egymás. Csináltattak nekem lógó szottyat, melleket, mint amilyen az igazi 12 gyerekes kongói asszonyoknak van, lehet csapkodni jobbra-balra a fartömést, és ott riszáltam magam, nagyon élveztem, nagyon jó volt. Hát ha már kicsi, akkor viszont legyen olyan, tehát én ezt vallom. Én szeretem, olyankor szeretem teljesen eldobni az agyam, és elvinni valami végletbe.
Vannak szakmai vágyaid?
Vannak, de felesleges beszélni róla, mert úgysem találják meg az embert, vagy engem még nem találtak meg. Nem vágytam a Júliára, nem gondoltam volna, hogy én Júlia vagyok, de jött az Alföld, és azt mondta, hogy te vagy az. És tulajdonképpen igaza volt. Soha eszembe nem jutott volna, hogy a Veszedelmes viszonyok turvelnéjét eljátszam, de azt mondta a kis Csaba, hogy de igen. És nagyon hálás vagyok neki.
Tehát az az igazi, amit meglátnak benned?
Igen, igen, igen. De persze van, én inkább úgy fogalmaznék, hogy van megoldásom például a Vízkereszt Oliviájára, és bármi furcsa, a Kaméliás Hölgyre is. Tehát arra is tudok egy, van a fejemben valami. Valahogy vonzódom hozzájuk, de valószínűleg már öreg is vagyok hozzá.
Hát mondjuk ezt így nem mondanám rád nézve. Jó, van egyébként, ha mi most eltekintve Kaméliás Hölgyektől, meg bármi mástól, van élet a színházon túl vagy kívül, ha úgy alakul az élet? Család, gyerek, nem tudom én, bölcsészet, írás, villancsfelmás lehetőségeket.
Van élet, minthogy az elmúlt években gyakoroltam is a színházon kívüli létezést. De egyrészt családom van, férjem van, gyermekem van. Írtam egy gyermekdarabot, Borka Mumusföldön címmel, azt be is mutattuk. Az írás egyébként körülbelül 9 éves korom óta része az életemnek. Úgy kezdődött, még általános iskolában írtam már színdarabokat, Tűzbolygó címmel, science fiction-t, meg francia krimit 10 évesen, de persze nem tudtuk bemutatni, mert mindig a 10 órai szünetben próbáltunk, és a többiek éhesek voltak, úgyhogy bojkottálták a próbát, mert inkább a 10 óraiokkal voltak elfoglalva.
De és volt jó megoldása is a kriminek?
Persze, jó, csak mert aztán nem mutattuk be. 9 évesen bemutattuk a science fiction, de 10 évesen már nem mutattuk. És aztán később is írtam, de nekem van forgatókönyvem, vannak egy felvonásos darabjaim is, de ezeket persze nem publikálom, mert csak magamnak írom. Illetve éppen most megyek majd holnap-holnap után meseterápia tanfolyamra, oda járok ősz óta a Boldizsár Ildikóhoz. Ez engem nagyon-nagyon érdekel, ezt szeretném elvégezni. Meseterapeuta nem lehetek, mert nem vagyok pszichológus, sem orvos, de konzultáns lehetek, és gyerekeknél a megelőzésben és a személyiségfejlesztésben meséken keresztül tudunk dolgozni.
Még egy utolsó privát jellegű kérdést feltennék. A te férjed bábszínész szakon végzett, egy bábszínész, és azt gondoltam, hogy az embernek van egy kisfia, akkor az milyen nagyszerű direkt előnyös, ha az édesapa a gyermeknek bábszínész. Vagy otthon ebből nem?
Dehogy nem. De igen, de nem biztos, hogy a bábszínészet miatt. Bár sokkal képességesebben nyúl hozzá Mici Mackóhoz és a plüss figurákhoz, mint más civil ember. Az a baj, hogy elkapattuk mi a mi fiunkat, mert nagyon sokat játszunk vele, és játszottunk vele, és rettenetesen nehéz, ezt most már látom, hogy 2,5 éves. Nagyon nehéz úgy mosogatni, szaros pelenkát cserélni, és főzni, hogy az embernek a jobb kezén egy sárga plüss kacsa van. Mert pedig én így élem a hétköznapjaimat, és ez nagyon fura, mert közben belül az ember ábrándozik arról, hogy ő Lady Macbeth, de nem, ő egy sárga plüss kacsa, mert a gyermeke szemében az. És meg is kell személyesíteni, beszélni kell elváltoztatott hangokon. De nálunk nagy játszótér van.
Hát nem tudom, mit kívánjak ehhez, nem kívánok semmit, gondolok mindenféle jókat, bíztatókat, és hát nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél.
Én köszönöm.
Pálfi Kata színésznő és Sárga Plüskacsa volt a vendégem ma. Ez az Ahol hely van színházi belépő című műsor volt. Stuber Andrea vagyok, elköszönök. Hallgassanak bennünket a jövő héten is, viszont hallásra.
Une fée tombée dans l'eau, à la nage revenait au rivage, le sel de son chapeau doucement s'en alla vers le large. Voilà pourquoi la mer est salée, mon bébé. Son chat qui passait par là mit ses bottes et l'a pris dans ses bras. Le bain était si froid que l'animal en perdit sa voix. Voilà pourquoi les poissons chats ne miaulent pas. C'est parce qu'il pleut que tu pleures, c'est quand tu souris qu'il fait beau. Les oiseaux n'ont jamais peur et les avions la nuit protègent les fleurs. coiffeur l'a fait. Très affamé, vit son crâne et le prix pour un œuf. Et voilà pourquoi, si tu manges un œuf, tu manges un bœuf. Tout rouge, pris de panique, un lapin nain se trouvait trop grand. La fée dans le lavomatique le mit à laver dans l'eau bouillante. Voilà pourquoi les lapins nains sont pas trop grands. C'est parce qu'il pleut que tu pleures, c'est quand tu souris qu'il fait beau. Les oiseaux n'ont jamais peur, et les avions la nuit protègent les fleurs.
Le jour des élections, un crapaud disait à sa guenon:
ce lion a quelques vices, mais il a le sens de la justice.
Et voilà pourquoi un lion est roi des animaux.
Et voilà pourquoi chez nous c'est plutôt un blaireau. Pas Robert.